100 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
Felfedező a tudomány világáról.
Anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Én nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
Ez egyebek között a figyelem kutatása volt. Ziegler István kísérleti pszichológus nyerte az idén a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíját.
Ha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
Harcban a hólyagrákkal. 3 éves kampány a korai felismerésért.
Adi mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét, hogy semmisítsék meg kéziratait. E verset azonban a költő öccse Lajos vitte be a folyóirathoz. Ő pedig megőrizte.
Az elbocsátó szép üzenet kézirata is látható az Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállításán. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Maradjanak velünk, munkatársammal, Zilai Helgával, azonnal kezdünk.
Szerencsém volt, egy nyaraláson kaptam kölcsön egy biciklit, elmentem föl a hegyek közé, nagyon rossz utakon, bicikliztem, zögykülöttem, és utána levő napon elkezdtem véreset vizelni. Elmúlt a véres vizelet, és a vége is lett a nyaralásnak, de elmentem a háziorvoshoz, mert úgy idegesített, és a háziorvos azt mondta, hogy azonnal indítsak az urológiára, és kell egy ultrahang. A ultrahangon, ami hetekkel később volt, az orvos azonnal mondta, hogy egy diónyi daganat van már a hólyagban, és nyilván, ahogy zögykölődtem, annak ott a igénybevétele okozta ezt a bevérzést.
Gergely mesélte nekem egy évvel ezelőtt, hogy így derült ki, hogy hólyagjában rákos daganat van, de sokan ilyenkor sem mennek orvoshoz. Egy csepp se, egyszer se. Ez a jelmondata annak a 3 éves kampánynak, amelyet az Európai Unió a Magyar Urológusok Társasága részvételével indított a hólyagrák korai felismerése érdekében. A jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki akár egyetlen csepp vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. Ne késlekedjen, ne várjon arra, hogy elmúlik, ha elmúlik, ne várjon a tünet ismételt jelentkezésére. A hólyagrák sokáig tünetmentes, fájdalommentes, leggyakoribb első tünete a véres vizelet. Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatóját, és Dér Bálintot, a klinika urológus szakorvos jelöltjét, az említett kampány a Be Clear operatív felelősét hallják. Először Nyirádi Péter beszél.
Ez egy Európai Uniós támogatásra létrejövő program, amely az Európai Urológus Társaság ernyője alatt a lengyel, a görög és a magyar urológus társaság részvételével, illetve az európai betegszervezeteknek a támogatásával a húgyhólyagrák korai felfedezésére szeretné felhívni a figyelmet azzal, hogyha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
Évente megközelítően 3500 új hólyagdaganatos esetet diagnosztizálunk a pacienseknél.
Dér Bálint.
A valós előfordulás ennek közel másfélszerese lehet.
Tapasztalják, hogy emberek véreset pisilnek és nem mennek orvoshoz, esetleg hónapokig várnak?
Sajnos igen, tekintettel arra, hogyha valaki egyszer véreset vizel és után elmúlik, azt gondolja, hogy a probléma megoldódott. De sajnálatos módon nem oldódik meg a probléma, mert abban az esetben, ha egyszer is valaki véreset vizel, annak a hátterében ott állhat a húgyhólyagrák. Az orvosnak kell ugye ezt tovább kiértékelni. Elvileg ugye más is okozhatja. Úgy
tehát egy kövesség vagy gyulladás esetében is kialakulhat, de főleg egy dohányosnál mindenféleképpen ki kell zárni a lehetőséget, ez húgyúti daganatos megbetegedés következtében alakult ki.
A húgyhólyagrák felismerése technikailag, orvosdiagnosztikailag mennyire nehéz?
Képalkotó vizsgálatokkal, mint ultrahang, CT ki lehet mutatni, de valóban meggyőződni úgynevezett hólyagtükrözés révén lehetséges.
A köztudatban valahogy úgy van, hogy ez a férfiak betegsége. Mennyire felelez meg a valóságnak?
Nem kizárólag a férfiak betegsége, nőkben is igen gyakran előfordulhat, illetve sajnos Magyarországon az előfordulási arány a női populációban európai szinten is igen magas. Ezért nagyon fontos, hogy mindkét nemben a dohányzás abbahagyása szükséges a betegség megelőzéséhez.
Amire azért fontos fölhívni a figyelmet, hogy különböző festéküzemekben, festékgyárakban, illetve kemikáliákkal dolgozóknál az előfordulási valószínűsége sokkal magasabb, és sajnos nap mint nap találkozunk ilyen páciensekkel.
Milyen az arány férfiak és nők között?
Az arány az 1:4.
Tehát négyszer annyi.
Négyszer annyi férfi, mint amennyi nő van.
Mennyire jól gyógyítható betegség a hólyagrák, vagy mennyire jól kezelhető? Tehát milyen esélyeket ad a gyógyuláshoz, hogyha valaki az egy csepp fért meglátva már orvoshoz megy?
Ugyanúgy, mint bármilyen más daganatos betegség, abban az esetben, ha idejkorán felismerésre kerül, abban az esetben gyorsan és jól gyógyítható. De ugyanakkor ebben azért szerepet játszik az, hogy milyen típusú a daganat, tehát milyen az úgynevezett malignitása, tehát mennyire súlyos. Sajnos van olyan, akinek a felfedezés pillanatában is már nagyon súlyos, úgynevezett izomba terjedő daganat, amivel szemben állunk. De azt kell mondanom, hogy azért az elmúlt 5 évben radikális vívmányokat sikerült elérni, akár a gyógyszeres kezelés, akár a sebészi ellátás területén.
Melyek a kezelés legfontosabb elemei?
Először a diagnosztika, a tükrözés, az úgynevezett cisztoszkópia, ezt követően endoszkópusan, tehát húcsövön keresztül történik a daganatnak az eltávolítása, amely egyrészt diagnosztikus, másrészt sokszor terápiás is, tehát ezáltal eltávolításra kerül. Tehát a korszövettani vizsgálat tudja kimondani a további teendőkt. Abban az esetben, hogyha ez felületes daganat, abban az esetben úgy hólyagba adandó kezeléssel meg lehet előzni, vagy a valószínűségét csökkenteni. Az ismételt kialakulását a húgyhólyagráknak, abban az esetben ez mélyre terjed, abban az esetben további radikálisabb beavatkozásra kell felkészülni.
Ez mit jelent?
Ez vagy műtéti, vagy endoszkópos sebészeti sugárkezelés plusz kemoterápia.
Az Európai Unióban ez az egy csepp vér kampány nem az első. Tudunk-e valamit a korábbiak eredményeiről?
Azt kell mondanom, hogy az Európai Unió is belátta, hogy az egészségi állapotát a társadalomnak a prevencióval tudjuk javítani. Tehát arra nincs lehetőség, és azt kell mondanom, hogy a magyar hallgatóknak is nem azon múlik, hogy valami csúcskórház épül föl, nem azon múlik, hogy egy vagy kettővel vagy százal több orvos lesz, azon múlik 80%-ban, hogy mi saját magunk mit teszünk érte. Egy-egy ilyen kampány azért azt lehet mondani, hogy igenis kimutatható egy 5 éves intervallumban, hogy sikerült minél több pácienshez eljutni, és emberéleteket sikerült megmenteni.
Itt nem a megelőzésről van szó, ha jól értem, hanem a korai felismerésről.
Pontosan, de ugyanakkor azért a megelőzésről sem felejtsünk el szólni, tekintettel arra, hogy a legjobb, ha az a betegség nem alakul ki.
Tehát a dohányzást mondhatjuk egyértelműen a legfontosabb rizikótényezőnek?
A dohányzás a legfontosabb, de ahogy mondtam, a kemikáliákkal dolgozók és a családi halmozódás.
Ennek az Európai Uniós kampánynak egy új aspektusa, hogy nem csak a megelőzéssel, a civilekkel foglalkozik, hanem hangsúlyos része van a betegellátásban résztvevő szakellátó személyzet oktatásának is, hogy minél jobban tudják tájékoztatni a betegeket az adott állapotukról, illetve minél jobban részt tudjanak venni a döntési folyamatokban, minél tájékozottabban tudjanak beleegyezést hozni a kezelésükről, kivizsgálásukról. Az urológus szakorvosok, illetve a szakellátó személyzet oktatása igen fontos ebben a kampányban, és innovatív, mert különböző lehetőségek vannak mind a diagnózisban, mind a kezelésben, és erről fontos, hogy a betegeket tájékoztassák, és együtt hozzanak közös döntést ezekről a lépésekről.
Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét és Dér Bálint szakorvos jelöltet hallották az Egy csepp se, egyszer se Európa Uniós ismeretterjesztő kampányról, amelynek célja a hólyagrák korai felismerése. Thank you.
mire figyelünk és mire nem figyelünk. Mi az, amit figyelem közben mégis regisztrál az agyunk, pedig látszólag figyelmünkön kívül esik. Ilyen és hasonló problémákkal foglalkozik évtizedek óta Ziegler István kísérleti pszichológus, akit 80. születésnapja alkalmából kollégái két hete mini konferencián köszöntöttek, és aki a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült. Ziegler István pszichológus diplomája megszerzésétől, azaz 1969-től az Akadémia Pszichológiai Intézetében dolgozott, amelynek hosszú éveken át az igazgatója is volt. Ezt az intézetet ma Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetnek hívják. Ziegler István ennek kutatóprofesszor emeritusza.
A módszertan, amit még most is csinálok, az agy elektromos jelenségeknek az értékelése embereken. Ez egy olyan fajta kutatás, ahol többféle megközelítés van. Én magamat pszichológusnak tartom, tehát amit én csinálok, az az, hogy pszichológiai jelenségeket próbálok ezekkel az idegtudományos módszerekkel vizsgálni. A pólus másik oldala azok a kollégák, akiket az érdekel, hogy hogyan működik az agy. Mi mindig pszichológusként foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal.
Tehát pszichológusként tették fel a kérdést.
Igen, pontosan. Tehát a figyelemmel kapcsolatos és pszichológiai kérdéseink voltak.
Például?
Például az, hogy milyen modelleket lehet avval kapcsolatban felállítani, hogy egyszerre rengeteg mindenféle éri az emberi szervezetet, akár látáson, akár halláson, mindenen keresztül. Hogy van az, hogy ebből kiválasztjuk azt, ami éppen a viselkedésünk szabályozása szempontjából fontos. Ezt hívják a szelektív figyelemnek. Tehát ennek hol van a hatása, már korán az észlelésben hat, vagy pedig egy későbbi szakaszban. Ez például a figyelemmel kapcsolatos. De ugyanezt aztán be lehet tenni egy olyan kérdéskörbe, amivel szintén rengeteget foglalkoztunk, hogy hogyan változik ez az életkorral, időskorban, ezek miképpen változnak. És azután egy különösen érdekes része a dolognak az, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi lesz azokkal a környezeti hatásokkal, amikre nem figyelünk. Tehát azok elvesznek-e, vagy pedig valahogy azt is feldolgozza az észlelő rendszerünk, mert azért lehetnek fontos dolgok is, amiket éppen nem figyeltünk azok között a változások között. Na most ezeket azért jó vizsgálni, ezekkel az agyi elektromos módszerekkel, mert ezekre éppen nincsen külső reakció. Ugye a klasszikus pszichológus olyan módszereket alkalmaz, ami vagy azon alapul, hogy milyen gyorsan reagálunk, vagy pedig, hogy mennyi hibát csinálunk. Most, hogyha minket az érdekel, hogy mi történik azokkal, amikre nem reagálunk, akkor ezek nagyon közvetetten használhatók csak, viszont az agyi elektromos működések azok mutatják ezeket.
Valami olyasmit kell elképzelni, hogy megyek az utcán, arra figyelek, hogy jön a busz, igen, de azt, hogy a mellettem elmenő nő milyen ruhában van, azt nem veszem észre.
Pontosan ilyesmiről van szó, de ezek közül a környezeti események közül nagyon sok mindent regisztrál az idegrendszer, főleg azokat a dolgokat, amelyek a szokásostól valamilyen szinten eltérnek. Tehát, hogyha van valamilyen állandó együttes a környezetben, de valami ettől eltér, ezt automatikusan regisztrál, és a tulajdonképpen ezt lehet nagyon jól vizsgálni ezekkel az agyi elektromos jelenségekkel.
Szóval, hogy a bikiniben menne el mellettem a körúton, akkor azt észrevennénk?
Azt észrevennénk, igen, az már egy másik dolog. Szóval, hogyha valami nagyon feltűnő, akkor egy egészen más rendszer is elkezd működni.
Hogyan kell egy ilyen kísérleti elrendezést elképzelni?
Hát ugye általában a laboratóriumi kísérletek egy nagyon jelentős részben megpróbáljuk valamiképpen modellezni a valóságot, kiiktatjuk azokat a mozzanatokat, amelyek az eredményeket zavarnák, és egy némileg mesterséges helyzetet teremtünk, de mégiscsak annak valami köze van. Ez a mi esetünkben úgy néz ki, hogy adunk valamilyen feladatot a vizsgált személynek, amivel ő elfoglalja magát, tehát például kell egy képernyőt nézni, és egy mozgó pontot meg kell tartani a képernyő közepén, tehát neki oda kell figyelni. Ezzel egy egyidejűleg a képernyőnek más részein jelennek meg egyéb események, amelyek úgy néznek ki, hogy általában ugyanaz jön, de néha egy ettől eltérő. És akkor mi azt tudjuk megvizsgálni, hogy az ettől eltérő esemény mennyiben vált ki más agyi elektromos tevékenységet, mint az, ami sorozatosan ismétlődik.
Tehát akkor tulajdonképpen ez megváltoztatja a figyelmet?
Tulajdonképpen nem változtatja meg, és éppen ez a poén benne, hogyha megkérdezzük utána az illetőt, hogy mi mindent látott még, akkor nagyon kevés dologról tud beszámolni. Minden esetre ezeket az eltérő eseményeket regisztrálta az idegrendszer. Hát abban az esetben, hogy ezek nagyon-nagyon eltérőek, akkor jön ez az eset, amit tetszett mondani a bikinivel.
Mi az az eredménye, amire a legbüszkébb, vagy amire azt gondolja, hogy a legjelentősebb?
A legjelentősebb azok az eredmények, amiben megpróbáltuk megnézni azt, hogy ez az automatikusan működő rendszer mennyire okos. Tehát mi mindent vesz észre. Például nagyon érzékeny arra, hogyha vidám arcok között jön egy szomorú, és viszont érzékeny arra, hogyha férfiak között egy nő van, és viszont érzékeny arra, hogyha két esemény gyakran egymással összekapcsolva jelentkezik, de most ez a kapcsolat megszűnik. Tehát kiderül, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen primitív intelligencia, ami így működik bennünk, nem észrevett, szoktuk mondani, hogy implicit módon.
Nyilván ennek valami evolúciós jelentősége van, nem? Hogy a szokatlan dolgokat a túlélés érdekében észrevegye az ember.
Természetesen ennek evolúciós jelentősége van, mert hogyha én éppen megyek gyűjtögetni, de közben jön a veszélyes állat, hát akkor jó, hogyha valami ezt jelzi. Tehát a környezetről egy általánosabb kép megjelenik az információfeldolgozó rendszerben.
Ezek az eredmények, amelyekhez a kísérleteik során hozzájárultak, hozhatnak-e valami gyakorlati dolgot a mindennapi pszichológiában vagy a pszichiátriában? Gondolok a figyelemzavaros hiperaktivitásra.
ADHD-sok azok nem annyira egyszerű, mert azért egy ilyen kísérlet az az kell, hogy az illető egy ideig ott üljön és figyeljen egy dolog, ez a pont az, ami neki nehéz, de azért ezt is csinálják. És hát például a mi kutatásainkban kiderült az, hogy akik sokat dohányoznak, azok lényegesen érzékenyebbek a dohányzással kapcsolatos tárgyak megjelenésére automatikusan, mint akik nem dohányoznak. De ugyanaz igaz például az internet addikcióval kapcsolatban. Is. Na most rengeteg olyan kísérlet van, amikor különböző átlagostól eltérő mintát vizsgálnak, mi is vizsgáltunk. Tehát például kiderül az, hogy olyan sportolók, akiknek a sportága nagyon koncentrált figyelmet igényel, mint például céllövők, azoknál lényegesen kevésbé jelennek meg ezek a külső körülményekre való érzékenységet mutató agyi hullámok, mint például azoknál a sportolóknál, akiknél a sportjuk pont az ellenkező, mint például a kézilabdások. Tehát ilyesmire ezeket lehet használni. Aztán egy másik dolog az az, hogy extrém körülmények között hogyan működik ez a rendszer. Amerikai kollégák megnézték ezt nagyobb oxigén koncentráció, vagy kisebb oxigén koncentrációs körülmények között, tehát ilyen extrém viszonyok között. Ilyesmi kutatások is rengeteg van. És hát öregedéssel kapcsolatosan egy ilyen általános tézis az, hogy ezek az automatizált működések, ezek kevésbé változnak. Ez érdekes módon itt is kimutatható, de azért változnak ezek is.
Azt tapasztalja az ember, hogy az öregek kevésbé tudnak figyelni, vagy rövidebb ideig tudnak figyelni. Ez egy mindennapos tapasztalat szinte az életben.
Tapasztalat, és kimutatható az is, ez most már nem az az automatikus feldolgozás, hanem az a figyelmi témakör, és ez is kimutatható egy másik típusú vizsgálattal, hogy a zavaró ingerek azok jobban zavaróak. Hogyha valaki valami komolyabb dolgot csinál, akkor jobban zavarja, hogyha közben szól a rádió, meg ilyesmire gondolok.
Milyen technikával döntötték el, hogy akkor az agy most hogy reagál? szolgál, vagy mit szelektál, mit nem.
A kiindulás az az elektroenkefalográfia. Na most, hogyha adunk egy ingert, ez az inger, ez azt okozza, hogy egy fél másodpercig megváltozik az agy elektromos működés. A probléma az, hogy az agy az rengeteg mindent csinál egyszerre. Nagyon rossz a jelzaj arány. Úgyhogy olyan számítástechnikai módszereket kell használnunk, amik ezt a jelzaj arányt javítják. Hát itt a legegyszerűbb az, hogy nem egyszer adunk egy-egy inget, hanem ismételten, és akkor ezekből átlagokat számítunk. De mondom, a kiinduló pont az elektroenkefalográfia, és akkor megnézzük azt, hogy egy ilyen eseményt követően milyen speciális hullámformákat lehet látni. Ezek az egymást követő hullámformák, ezek többé-kevésbé követik az információ feldolgozásnak a különböző lépéseit.
A gyakorló pszichológia, tehát így más embereken való segítés sose vonzotta?
Én diplomám van klinikus pszichológiából, de elvégeztem az egyetemet, az egyetemi oktatóim beajánlottak ide ebbe az intézetbe, és akkor ettől kezdve itt dolgoztam. Én megtaláltam itt a helyemet.
Mit gondol, hogy miért?
A magyar élettannak egy nagy alakja volt Grastyán Endre Pécset. Nekem szerencsém volt, mert egy bizonyos időt szakmagyakorlaton ott töltöttem, és tőle megtanultam azt, hogy anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Úgyhogy én nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
És mit gondol, hogy öntől az ön tanítványai mit tanultak? Volt-e annyira mester, mint amennyire Grastyán volt? Hát ő egy legendás alakja volt az élettannak.
Hát, én nem voltam sose egy úgynevezett karizmatikus ember, de talán azt megtanulták, hogy mindig egy kicsit vidáman kell dolgozni. Azt nem lehet csinálni, hogy a kutató munka az elkezdődik reggel, mit tudom én, a munkaidő kezdeténél és befejeződik a végén. Szóval amikor az ember úgy sétál magába, vagy mit tudom én, egy dolgot van, akkor is jó, hogyha ezek a problémák keringenek a fejébe. És talán azt is, hogy ahogy változik a szakma, egyre technikaibb lesz. Meg kell, hogy mondjam, hogy az a technika, amit most alkalmazunk, akikkel én együtt dolgozom, fiatalok sokkal jobban ismerik, mint én, de azt is látni kell, hogy a technika nem minden. Szóval gondolkozzunk el azon, hogy tulajdonképpen mi a fene értelme van annak, amit csinálunk. Talán ezt át tudtam adni.
Ziegler István kísérleti pszichológust hallották, aki majdnem 60 éves kutató munkájának elismeréseként a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült. Száz év kincsei címmel a Magyar Tudományos Akadémia székházában év végéig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az akadémiai könyvtár gyűjteményének igazi különlegességeiből állítottak össze a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma alkalmából. Feltétlenül menjenek el, mert olyan kéziratokat, könyveket, kódexeket, képeket láthatnak, amelyeket tárlaton egyidejűleg még soha nem lehetett megtekinteni. Regisztrálni a kiallitások.mta.hu oldalon lehet. A részvétel ingyenes. Egy kis ízelítő Balsai Mónitól és Elek Ferenctől.
Friedrich von Amerling, gróf Széchenyi István.
Széchenyi István egyenes tartással rendületlenül áll a festményen. Csípőjén tartott bal karjában ugyanaz az elegáns lendület, amelyel birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta egy tudós társaság alapítására. Díszmagyart visel, lábán sárga csizma ragyog. A gróf életed elén készült legismertebb portréját Széchenyi testvérei Lajos és Pár rendelték meg a bécsi festőtől, és egy levél kíséretében az akadémiának ajándékozták. Hogy ki e képnek arcvonal mira pillant, hazáját boldogító legszebb tettekre sörkenjen. Vajon mit jelent nekünk ma a legnagyobb magyar? A gondolatok a könyvtárban kézirata.
Az akadémia könyvtárát gróf Teleki József alapította. 30 ezer kötetes családi gyűjteményét ajándékozta a nemzetnek. A megnyitó előtt Toldi Ferenc titoknok megengedte, hogy Vörös Marti bent egy kis időt töltsön el. Itt született filozofikus verse, a gondolatok a könyvtárban. A kézirat több ponton eltér az ismert műtől. Itt van rögtön a cím. Haszontalan gondolatok. A könyvtárban. Ám a keserű hang még közelebb is hozhatja hozzánk a költőt, mint az emelkedettség. Hiszen a hiába valóság érzését mind ismerjük. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Stán éppen így szép küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbe kért.
Az elbocsátó szép üzenet kézirata.
Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Kegyetlen szép sorok a ceruza csonkkal írt kéziraton. Hogy Adi verse elemi erővel hat, nem meglepő. A költő és Léda szerelmét egy nemzet ismeri, a versek a kapcsolatok rejtett traumáit teszik láthatóvá. Meglepő azonban, hogy a kézirat fennmaradt. Adi ugyanis mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét, hogy semmisítsék meg kéziratait. E verset azonban a költő öccse, Lajos vitte be a folyóirathoz. Ő pedig megőrizte. Vajon mit mesél Adiról e kézirat?
Anton Einsle, Kölcsey Ferenc.
Egy fekete ruhás, ültében is nemes tartású ember arca ragyog felénk a sötét háttérből. A kép kifejezi a férfi komoly jellemét, és belső erőt sugároz, akár Szatmárcsekei magányában írt himnusza. Himnuszunk. Kölcsey portréját majdnem elpusztította a 38-as Pest-Budai árvíz. A festmény akkor barátja Bártfai László tulajdonában volt, aki a Dunai ártól lakhatatlanná vált házából maga mentette ki. Ebéd után megmostam a megmaradt olajfestvényeket az áradás iszapjától, írt a naplójában. Vajon milyen érzés a himnusz költőjének legismertebb arcképével szemközt állni?
Megtudhatják, ha megnézik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállítását. A tárlat megtekintése ingyenes, regisztrálni a kiállítások.mta.hu oldalon lehet. Balsai Mónit és Elek Ferencet hallották. Felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.